Önök a Híradót látják vasárnap este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Könyörtelennek, de szükségesnek nevezte tettét az oszlói merénylet és mészárlás elkövetője. Új taggal bővült a 27-esek égi klubja, tegnap 27 évesen meghalt Amy Winehouse popénekes. Több mint 1000 rendfenntartó biztosítja a rendet a Ferencváros Diósgyőr NB1-es rangadón. Első alkalommal tette meg egy kerékpáros zarándok csapat az 1420 kilométeres Mária utat. Holnap áll bíróság elé a norvég álmokfutó, aki beismerte tettét, és azt állítja, hogy egyedül cselekedett. A 32 éves férfi, aki a mészárlás előtt több a multikulturalizmust és a bevándorlókat bíráló videót töltött fel az internetre, a kihallgatáson könyörtelennek, de szükségesnek nevezte tettét. A kettős merényletnek már 93 áldozata van, az egyik fiatal délelőtt a kórházban halt bele sérüléseibe. Közben azt is vizsgálják, miért csak másfél órával a riasztás után jelentek meg a rendőrök a szigeten, ahol az álmokfutó addig szabadon ő öldökölhetett.
Még vasárnap is azon a rénai farmon vizsgálódott a norvég rendőrség, amelyet az oszlói merénylő bérelt. A fővárostól 200 kilométerre lévő gazdaságban több zsákkal is találtak abból a műtrágyából, amelyből a gyanúsított ezen a telepen még májusban több tonnányit vett, vélhetően bomba készítéséhez. Egy átlagos fiúnak ismertük meg, nem volt agresszív, teljesen hétköznapi embernek hittük, mondta az egyik szomszéd. Anders Behring Breivik a kihallgatáson beismerte tettét, és azt is, hogy egyedül követte el a két merényletet. Úgy fogalmazott, könyörtelen, de elkerülhetetlen volt, amit tett. A hatóságok ennek ellenére keresik az esetleges tettes társakat. Oszló keleti részén vasárnap több embert is őrizetbe vettek, de később elengedték őket. Egyelőre nem vagyunk meggyőződve arról, hogy Breivik tényleg egymaga vitte véghez tettét. A beismerő vallomást minden esetre megtette, de a miértre nem adott magyarázatot, mondta az oszlói rendőrparancsnok. A kis sziget Utøya körül még mindig a tóvizét kutatják a búvárok és a motorcsónakos rendőrök. Sokan ugyanis a vízbe vetették magukat az álmokfutó elől, aki oda is utánuk lőtt. A tábor résztvevőinek hivatalos listája alapján még nincs meg mindenki. Oszló belvárosában péntek este óta több ezer virág és gyertya emlékeztet a vérfürdő áldozataira. Az oszlói katedrálisban vasárnap gyászmisét tartottak, amelyen a norvég kormányfőn kívül a királyi család több tagja is részt vett. Breivik hétfőn áll bíróság elé. A skandináv ország törvényei alapján legfeljebb 21 év börtönre számíthat.
9 éven át írt egy 1500 oldalas kiáltványt. Itt lehet részben magyarázatokat találni a pénteki oszlói terrorcselekményekre. Ebben keresztes háborút hirdetett a liberalizmus és az iszlám vallás ellen. Katonai egyenruhákat készített, és azt is kiszámolta, hogy milyen fegyverekre, mennyi pénzre van szüksége a háborúhoz. Norvégiában a lakosság 12-13%-a bevándorló. Oszló egyes részein csak muszlimok élnek.
Keresztes lovagnak állította be magát Breivik, aki hadseregével megmenti Európát az iszlámtól. Ezt a videót ő maga készítette. Emellett 9 éven át írt egy 1500 oldalas hitvallást arról, hogy a liberalizmus hogyan enged teret az iszlámnak, és hogyan kell ezt felszámolni. Kiszámolta, milyen fegyverekre, mennyi pénzre van szüksége a keresztes háborúhoz.
Tipikusan egy olyan dokumentum, amelyet másik oldalról mondjuk Osama Bin Laden és az Al-Qaida is szokott készíteni.
Még egyenruhát is tervezett, amiben ő maga pózolt. A merényletekre való készülésről is naplószerűen ír. Félautomata pisztolyt kell szereznem, írta tavaly szeptemberben. Most, június 13-án pedig próbarobbantást végzett a farmja közelében, és ez sikeres volt. A biztonsági szakértő szerint mindez megerősíti azt, hogy a merénylet nem pillanatnyi ötlet volt. Breivik egy mentálisan persze ugyan sérült, de mégis beszámítható ember, aki nagyon tudatosan készült mind ideológiailag, mind konkrétan a mészárlásra. Akiket azonban megölt, nem muszlimok voltak, hanem norvég baloldali ifjúsági mozgalomban résztvevő fiatalok. A szakértő szerint azért, mert Európa és Norvégia baloldali liberális befogadó politikáját akarja Breivik megváltoztatni. A biztonságpolitikai szakértő szerint a jövőben Európa az iszlám és a szélsőjobboldal harcának lesz kitéve.
Ugye egyfelől Európában van egy mély meggyőzés is azzal kapcsolatban, hogy az iszlám egy agresszív, egy erőszakos vallás, aminek a képviselők közül kerülnek ki nagy számban terroristák. A másik oldalon viszont nagyon sokan felhívják arra is a figyelmet, hogy erre a reakció szélső jobb oldalról fog jönni.
Norvégiában egyébként a lakosság 12-13%-a bevándorló. Oszló egyes részein csak muszlimok élnek. Nagy részükkel nincsen semmi probléma. Integrálódtak a norvég társadalomba.
Ugyanakkor természetesen vannak olyan rétegek is, akik még nem integrálódtak kellőképpen, a nyelvet sem beszélik jól, különösen a pakisztáni csoportokon belül viszonylag alacsonyabb a foglalkoztatottsági arány, és ezekben a csoportokban általában felülreprezentáltak azok a például a bűnözői statisztikákban és máshol, és ez valóban okozhat konfliktusokat is.
Norvégiában az utóbbi időben megnőtt a bevándorlók elleni támadások aránya. Breivik egyébként még a merényletek előtti órákban is írt. Azt hiszem, hogy ez lesz az utolsó bejegyzésem. Most július 22-e péntek 12 óra 51 perc van. Üdvözlettel, Andrew Breivik, igazságosztó lovag. Ezen a napon a 32 éves norvég férfi, aki tudta, hogy náci szörnyeteknek fogják tartani, 93 norvég honfitársát mészárolta le.
Még mindig nem lehet pontosan tudni, mi okozta Amy Winehouse halálát. A 27 éves popdívát tegnap délután találta meg testőre londoni lakásában. A kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta. Az énekesnőnek súlyos alkohol és drog problémái voltak. Mindössze 2 lemeze jelent meg. A második világhírűvé tette, összesen 13 millió példányban kelt el.
Virágok, gyertyák és üres üvegek Amy Winehouse egykori londoni lakása előtt. Így emlékeznek a popdívára rajongói. Az énekesnő lakására szombat délután hívták ki a mentőket és a rendőrséget. A kiérkezéskor a kollégák egy 27 éves nőt találtak a helyszínen, aki akkor már halott volt. A legközelebbi rokonokat értesítették, és megerősíthetem. A halott Amy Winehouse, mondja a londoni rendőrség felügyelője. A halál okát egyelőre nem tudni biztosan. Az énekesnő barátai szerint Winehouse túl sok extazit vett be, de a túladagolást hivatalosan senki nem erősítette meg. Amy Winehouse 2006-ban robbant be a zenei világba. Ekkor jelent meg második Back to Black című albuma, amely 5 Grammy díjat nyert. Winehouse első 2003-as lemeze is jó kritikákat kapott, de világhírű csak akkor lett, amikor viharos magánéletével és extravagáns megjelenésével a pletykalapokba is bekerült.
Bérelt helye van a legnagyobbak között.
Déri Zsolt szerint népszerűségét bizonyítja, hogy a Back to Black lett az utóbbi 5 év legnagyobb példányszámban elkelt albuma.
Ő egy nagyon jó dalszerző volt, elképesztően jó énekhangja volt, izgalmas témákról írt, főleg már a második lemezén, amikor már volt mögötte néhány nehéz hónap.
Harmadik lemezre azonban hiába vártak a rajongók. Amy Winehouse évek óta súlyos drog és alkohol problémákkal küzdött. Ráadásul krónikus tüdőtágulással és szív problémákkal is kezelték. Idei 12 állomásos koncertturnéját első belgrádi fellépése után le kellett mondania, ugyanis már alig állt a lábán, és dalait is csak nehezen lehetett felismerni. Amy Winehouse 27 évesen halt meg. Csak úgy, mint Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison és Kurt Cobain. Stumpf András szerint azonban az énekesnő nem lesz annyira nagy jelentőségű, mint a többi 27-es.
Csinált egy nagyon jó lemezt egy jó pillanatban.
Stumpf András szerint a 27-esek klubjába tartozók többsége úttörő volt.
A 60-as években ők valóban egy olyan zenei pályát jártak be, amelyet előttük még senki soha nem járt be. Amy Winehouse-ról ezt nem mondhatjuk el. Ő nagyon minőségi módon nyúlt már létező zenei irányzatokhoz, és ez azon belül mozogva alakította ki a saját világát.
Stumpf András szerint ugyanakkor Amy Winehouse nagyságát jól mutatja, hogy 2007 óta sorra jelennek meg olyan zenészek, akik az ő stílusát követik.
A továbbiakban elmondjuk többek között, hogy a kórházban meghalt az a férfi, akit még hétfőn saját pónia harapott torkon. És beszámolunk egy új beavatkozásról, amely részleges látást biztosíthat a vakság egy típusában. Több mint 1000 rendfenntartó vigyázza a rendet a Ferencváros Diósgyőr NB1-es rangadón. Ilyen mozgósításra ritkán van példa. Általában csak akkor, ha a rendőrök attól tartanak, hogy a drukkerek összecsapnak egymással. Márpedig az elmúlt évek azt bizonyítják, hogy a két tábor között soha nem volt béke. A mostani mérkőzés érdekessége, hogy már elfogadták az új sporttörvényt, amely több éves börtönnel fenyegeti a rendbontókat.
Ezek a felvételek 2009 őszén készültek, amikor a Fradi szurkolói többször is petárdákat és égő fáklyákat dobáltak be a pályára a Diósgyőr-Ferencváros találkozón. A bíró emiatt a második félidő derekán 3-1-es diósgyőri vezetésnél végleg lefújta a meccset. Azóta nem játszott egymással a két csapat. A mérkőzést, bár csak nem két éve volt, nem felejtették el a drukkerek. Már napok óta üzengetnek egymásnak az interneten, és nem éppen az angol kisasszonyok stílusában. A fenyegetőzések és az elmúlt időszak tapasztalatai miatt a rendőrség kiemelt kockázatúnak minősítette a mai mérkőzést. Közleményük szerint megfelelő erővel és eszközökkel készültek a mérkőzésre, és azt ígérték, hogy minden jogsértés esetében határozottan fellépnek. Ez utóbbi mondatnak most különösen nagy a jelentősége, hiszen a közelmúltban elfogadott sporttörvény szerint már több éves börtön fenyegeti a rendbontó szurkolókat.
Kora délután van, most még béke honol az Albert stadion környékén, a kordonokat éppen most teszik le. A híradó információi szerint több mint 1000 rendfenntartó lesz jelen a mérkőzésen, a pályán belül és kívül.
Ekkora mozgósításra ritkán van példa, ami azt feltételezheti, hogy a rendőrök is tartanak attól, a két csapat szurkolói összecsaphatnak egymással. Miskolcon már rendőrök felügyelték azt is, ahogy a diósgyőri drukkerek vonatra szálltak a Tisza pályaudvaron. Várhatóan ezren utaznak Budapestre, hogy drukkoljanak csapatuknak.
Tavasszal is voltunk a Nyíregyházán, annyira volt, hogy nagyon készülődnek, és akkor semmi olyan atrocitás nem történt, amit úgy előre várható lett volna egy ilyen rangadó. Szerintem most se lesz, hogy különösképpen semmi. Egy jót szurkolunk, és akkor jövünk haza egy 3 ponttal.
A két csapat 1925-ben játszott először egymással, azóta 79-szer találkoztak, és a legtöbbször a Fradi nyert.
Most is ott van az Üllői úton Szilágyi Béla, az MTI Hírcentrum tudósítója. Szervusz Béla, történt-e eddig valamilyen komolyabb rendbontás?
Szervusz, köszöntöm a híradó nézőit! Hangos szóváltás és ökörázáson kívül semmi olyan nem történt jelenleg, legalábbis eddig, ami komolyabb rendőri intézkedést igényelt volna. Igaz, a rendőrök, az egyenruhások már a mérkőzés előtt igyekeztek teljes mértékben szétválasztani egymástól a szurkolótáborokat. Ha jók az információim, akkor valóban nagyon sok rendőr, több száz rendőr és biztonsági ember felügyel a rendre. Csak nem 10-szer annyian vannak, mint egy átlagos mérkőzésen. Az erős rendőri jelenlét természetesen sokba kerül, a számla akár a 10 millió forintot is elérheti. A meccs végén itt az Albert stadion környékén valószínűleg korlátozni fogják a forgalmat, sőt néhány utcát le is zárnak majd a rendőrök, hogy a szurkolók akadály nélkül hagyhassák el az Albert stadiont. Egyébként valóban néhány perc van már csak a mérkőzésből, és ha jól tudom, akkor a mérkőzés állása 1-1. A szó a stúdióé.
Szilágyi Béla, köszönjük. Ajka MSZP-s polgármestere a térség fideszes országgyűlési képviselőjétől kért segítséget az állami számvevőszék ellenőreinek távoltartásához. A Hír TV birtokába került egy hangfelvétel, amelyen Schwarz Béla, ajkai polgármester arra kéri Ékes Józsefet, a térség országgyűlési képviselőjét, hogy segítsen neki távoltartani a várostól az ÁSZ ellenőreit. Ékes József visszautasította a polgármester ajánlatát, aki ezután a helyi KDNP elnökét és a helyi Fidesz frakcióvezetőjét kereste meg azzal, hogy az önkormányzatban tanácsnoki és bizottsági elnöki posztokat kaphatnak, ha segítenek. Az MSZP szerint csak tudás alapú társadalommal és képzett, nem pedig eldobható munkavállalókkal, kubikusokkal, fél vagy teljes analfabétákkal lehet erős nemzetet építeni. Ezért a kormány oktatási és foglalkoztatási politikái kudarcra van ítélve. Kunhalmi Ágnes szerint a nem megfelelő tudásszintű embereket be kell vonni az oktatásba, mert csak a tudás az, ami megvéd és versenyképessé tesz a munkaerőpiacon.
Az nem megy, hogy egyébként az oktatásra se áldozunk, hogy a munkajogokat is szűkítjük, és még a vállalkozókat is erővel rákényszerítjük arra, hogy bért emeljenek egy rossz torz rendszer miatt.
A Jobbik szerint a felvételkor számított árfolyamon kell forintosítani minden devizahitelt. Zé Kárpát Dániel azt mondta, hogy a kármentésbe be kell vonni a kereskedelmi bankokat is. A politikus szerint a magánnyugdíj pénztári vagyonból kell létrehozni egy nemzeti kríziskezelőt, amely nem feltétlen fizetni vissza az adósságokat, mert a Jobbik nem akar egy újabb bankkonszolidációs csomagot.
Azokon segítsünk, akik nem feltétlen tovább nyújtoztak, mint ameddig a takaró ér, hanem olyan nemzetközi spekulációs és egyéb játszmák áldozatai lettek.
Meghalt a kórházban az a férfi, akit még hétfőn harapott torkon saját póni lova. A férfi olyan súlyosan sérült a nyakán, hogy a helyszínen agyhalottá nyilvánították, Szegedre került intenzív osztályra. A Békés megyei Lovas Szövetség pónifogathajtó szakágának vezetője szerint bár a pónik valóban akaratosabbak, indulatosabbak nagyobb társaiknál, az egyedi esetnek számít az ilyen. Az ilyen esetek, mint mondta, szinte csak emberi hibából történnek. A ló sorsáról holnap döntenek.
Még mindig az istállójában van a póniló, amelyik kedden megharapta gazdáját. A férfi inni akart adni az állatnak, amikor elejtette a vödröt.
Benyúlt a vödöré, vette volna ki, és akkor úgy kapta el.
A helyiek szerint így történhetett az eset. A férfit a nyakán harapta meg az állat, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már a helyszínen agyhalottá nyilvánították. Szegedre, intenzív osztályra került, ahol szombaton meghalt.
A Békéscsabai rendőrkapitányság közigazgatási eljárást indított. Ennek keretében vizsgálják, hogy miképpen történhetett meg ez a szerencsétlenség.
Azt vizsgálják, hibázott-e valaki, és ha igen, miben.
Azért az ősi ösztönök azok néha előjönnek. Tehát az ijegység, a menekülési ösztön, mert ugye valamikor a vadállatoknak a prédái voltak.
A Békés megyei pónifogathajtó szakág vezetője szerint az állat megijedhetett valamitől, és ezért támadhatott. Ilyen súlyos esetről azonban ő korábban még sosem hallott.
Méreteiből adódóan, mint az embereknél is sokszor mondják, hogy kisebb ember, tehát indulatosabb, esetleg picit olyan türelmetlenebb.
Szabó István szerint az agresszív viselkedés csak a rosszul tartott pónikra jellemző, azokra, amelyekkel keveset foglalkoznak, és az ilyen esetek szinte mindig emberi hibából történnek. A ló jövőjéről hétfőn dönt a helyi hatósági állatorvos.
Részlegesen visszanyerhetik látásukat egy csip beültetésével azok, akik a látóideghártya sérülése miatt vakultak meg. Magyarországon ilyen műtétet eddig még nem végeztek, csak Németországban. Ősszel azonban a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáján is kipróbálják az új eljárást. A műtétre körülbelül 200-an jelentkeztek, most azt vizsgálják, hogy ki a legalkalmasabb arra, hogy rajta végezzék el az első műtétet.
A szokásos szemvizsgálatra jött Bokros László. 5 éves kora óta szenved farkasvakságban, csak a nagyon erős fényeket érzékeli.
Épp hogy csak meg tudja különböztetni a fénybe, illetve kikapcsolt állapotát.
Ha azonban sikerül egy új módszerrel a szemét megműteni, akkor még a látását is visszanyerheti.
A látóhártya alá egy 3x3 mm-es kis elektródot ültetünk be, amely a látópályát a többi részén keresztül, hogyha azok jól működnek, akkor el tud vezetődni az agy felé, és ezáltal valamiféle látás nyerhető.
Vagyis ilyen apró csippet kap a beteg, amely a szembe ültetve helyettesíti a fényérzékeléséért felelős ideghártyát. A bonyolult műtétet azonban nem lehet mindenkinél végezni. A szemészeti klinikának 200 jelentkezőből most keresik azokat, akik alkalmasak a műtétre, és kibírják a 6-8 órás operációt.
Bízok benne, hogy jobb lesz, hogy bejutok, és hogy fog sikerülni a műtét, és egy kicsit könnyebb lesz a közlekedés, többet fog látni.
Itthon eddig nem végeztek ilyen műtétet, csak Németországban. A magyar orvosok is kint tanulták meg az eljárást.
Ősszel várható a leghamarabb, hogy ezt a műtétet itt elvégezhetjük. Ez eleinte egy-két műtét lesz csak, és az eredmények függvényében lehet ezt később bővíteni.
A beavatkozás kutatásnak számít, aminek a költségeit európai uniós forrásokból fedezik. Így a betegeknek és az egészségbiztosítónak mindez egyelőre nem kerül pénzbe.
18 nap alatt két keréken Csíksomjótól Máriacellig. 1420 kilométert tekertek a gyulafehérvári Caritas munkatársai Mária kegyhelyek érintésével. Kerékpáros zarándok csoport első alkalommal tett meg ilyen hosszú távot a Mária úton.
Két keréken érkezett meg a Mária Cellikegy templomhoz az a 15 zarándok, aki három héttel ezelőtt indult neki az útnak Erdélyből a gyulafehérvári Caritas szervezésében. Csíksomjóról 8-an indultak el, a csapathoz menet közben többen is csatlakoztak.
A célunk az volt, hogy az irgalmas szeretetet, amit több mint 20 éve végzünk a gyulafehérvári Caritas a történelmi Erdélyben, ezt megmutatjuk három országon keresztül.
A zarándokok a Mária úton haladva mindhárom országban több Mária kegyhelyet érintettek. Helyi közösségekkel, önkéntesekkel találkoztak, tapasztalatot cseréltek és a Mária utat népszerűsítették.
Fantasztikus volt, mikor ezekkel a közösségekkel találkoztunk, idős nénikkel vártak, énekeltek, közösen énekeltünk, elbeszélgettünk, és a zarándoklatról, meg az ő életükről.
A Mária út egy Közép-Európán átívelő spirituális zarándokút. Kelet-nyugati tengelye az erdélyi Csíksomjótól az ausztriai Mária Cellig vezet. Az 1400 kilométeres táv gyalogosan 60 nap alatt járható be. Ez a mostani volt az első teljes kerékpáros zarándoklat. Két keréken 18 nap kellett Csíksomjótól Mária Cellig. A csapat Hargita megyében a Szent Annató környéki hegyekben készült a hosszú útra.
Erdélyben volt pár olyan szakasz, ami földúton, kövesúton is, az nagyon megviselte a kerékpárokat, a kánikula szintén. A csomagjainkat csak a legszükségesebbeket visszük a kerékpáron.
Ezzel az úttal hívták fel a figyelmet arra, hogy a Mária út kerékpárral is bejárható, így most már Európából bárki útra kelhet. A Mária Cellikegy templomban magyar nyelvű misét celebráltak, amelyen a gyulafehérvári zarándokokon kívül a szombathelyi egyházmegye zarándokai is részt vettek.
Tűz volt a római Tiburtina pályaudvaron az olasz vonatközlekedés egyik fontos csomópontján, több járatot törölni kellett. Országszerte késések és járatkimaradások vannak most is. A pályaudvar egyik épületszárnya gyulladt ki, a tüzet csak nagyon nehezen sikerült eloltani. Senki sem sérült meg, az anyagi kár viszont hatalmas. Egyelőre semmi jele annak, hogy gyújtogatásról lenne szó. Az olasz vasúttársaság szerint napokba is beletelhet, mire helyreáll a vonatközlekedés Olaszországban. Legalább 43 halottja és 210 sérültje van már a kelet-kínai vasúti szerencsétlenségnek. Két szuperexpressz ütközött össze és siklott ki. Négy kocsi lezuhant egy viaduktról. A halottak között két külföldi is van, de magyar áldozatról nem kapott hírt a pekingi nagykövetség. A tegnap esti szerencsétlenséget az okozta, hogy a 360 km/órás sebességgel haladó szuperexpressz áramellátása megszűnt egy villámcsapás miatt. A szerelvény a nyílt pályán megállt, és hátulról belerohant egy másik gyors vonat. Több utas úgy menekült meg, hogy betörte a vonat ablaküvegét, és kiugrott a 20 méteres magasságból. A két szerelvényen összesen 1400-an utaztak. Csak nem 40 ezer műanyag palackból 64,5 méter hosszú kamiont építettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagy Cserkeszen. Az akcióban résztvevő fiatalok ezzel szerették volna felhívni a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára, és arra is, hogy a településen élő gazdák nem tudják eladni a terményeiket, ha nincs elegendő kamion.
Üres PET palackokból épült a nagycserkeszi műanyag kamion. Egy nap alatt 100 önkéntes fiatal készítette el a hatalmas járművet.
A raklapra rátettük, összeragasztottuk őket, és hoztuk felfele.
A településen márciusban kezdték meg a palackok gyűjtését. A gyerekeket is meglepte, hogy a 2000-es nagycserkeszen mennyi hulladék keletkezik.
Nem hittem el én se.
A kamion 64,5 méter hosszú lett. Elkészítéséhez mintegy 40 ezer ásványvizes üdítős palackot használtak fel.
Ez az utolsó flakon, így lesz kész a kamion.
A monumentális jármű az újrahasznosítás fontossága mellett a helyi dinnyetermesztők helyzetére is felhívja a figyelmet.
Tavaly és tavaly előtt nagyon kevés kamion jött Nagycserkeszre, Nagycserkeszen pedig köztudott, hogy a legtöbb család dinnyetermesztéssel foglalkozik, éppen ezért a megélhetésük is veszélybe került. Mi azonban ezzel egy figyelemfelkeltést szeretnénk intézni a világ felé, hogy igenis szükség van kamionokra.
A palack kamion két hétig látható a nagycserkeszi sportpályán, ezt követően elszállítják és újra hasznosítják.
könyörtelennek, de szükségesnek nevezte tettét az oszlói merénylet és mészárlás elkövetője. Új taggal bővült a 27-esek égi klubja, tegnap 27 évesen meghalt Amy Winehouse. Több mint 1000 rendfenntartó biztosítja a rendet a Ferencváros Diósgyőr NB1-es rangadón. Most sporthírek következnek, utána időjárás jelentés, híradóval pedig legközelebb 22 óra 35 perckor várom önöket, viszontlátásra.
Pénzelteli táskát találni. Szerencse.
Köszönöm, nagyon kedves.
De ami azután jön. Olyat csak francia vígjátékokban látni.
Ki kell iktatnunk iránt.
A fegyver eladási vagy a korrupciós botrányba keveredett bele.
Naponta tűnnek el emberek, hétköznapi dolog.
A miniszter, aki az újságban van, a barátja?
Egy pasi, egy nő, sok lé, meg egy BMW. Ma 21 óra 5 perckor az M1-en.
Tokaj, Tisza, napsütés és pincehideg borozások, gasztroélmények és rengeteg koncert. Ezt kínálja a Hegyalja Fesztivál innen Tokaj rakamaszból, ahol nem kell választani a víz, a zene és a bor között.
Hegyalja Fesztivál az Aranyfestben. Ma este az M1-en.
Ami egy rejtőjenőkönyvből sosem hiányozhat. Légiósok, kalandok, kalandorok, pofonok, bunyók, nő, sivatag, humor.
Megkapta Csercöböl is ilyen a király.
Akarom mondani, a három testőr Afrikában. Koncz Gábor, Kállai Ferenc, Benedek Miklós, Rátóti Zoltán, Levicki Gábor és Nyertes Zsuzsa. Holnap 20 óra 10 perckor az M1-en.
Hazánkba érkezett Dona Lucia Dalva Dórez, a brazíliai özvegymilliómos nő.
Dűbályos?
Mit nekem a Charlie néng?
Nem jön.
Azt nem lehet.
Na most iszom. Még egy kis kurázsit.
Nagy vagyok.
Milliómos özvegy.
Dona Lucia.
Mi kell egy ilyen magányos vándornak?
Szerintem egy vizes pohár konyak.
Ilyen, Charlie!
Na meg a nénye!
Charlie nénye. Kedden 21 óra 5 perckor az M1-en.